Rádió munkatársaim. Az oltári szentség és egy Szent Ágoston idézet kapcsán kérdeztem őket, fogadják majd ne szeretettel.
A Szent Ágostonnak van egy szép gondolata, hogy ó Eukarisztia, a kegyesség szentsége, az egység központja, a szeretet köteléke. Elsősorban mit jelent számotokra az oltári szentség? Másodszorban, hogy mit jelent számodra az, hogy a családban az eukarisztia, az oltári szentség, az egységet mennyire vagy milyen módon tudja kialakítani, és automatikusan ebből már következik, hogy ha mégis kialakítja, akkor ebből már a szeretet köteléke alakul ki. Kedves Sisi, kíváncsiak a kedves hallgatók a gondolataidra.
Az eukarisztia, mivel végül is maga Jézus az eukarisztia, nyilván ő az élet forrása, számomra mindenképpen ő az élet forrása, és hát többféle képpen szoktam belőle erőt meríteni, az imádság által, aztán az ő igéjének az olvasásával, elmélkedésével, és az oltári szentség által. Ebben is mondjuk így két módszer van, az egyik az oltári szentség előtt ülve, szentségimádást tartva, vagy pedig a szent áldozásban részesülve. Hát most mondjam úgy, hogy a Jóisten megadta azt a kegyelmet, hogy sokszor érzem, tapasztalom is Jézusnak ezt a jelenlétét, és érzem azt, hogy bennem milyen hatást vált ki, persze, ahogy az igében írva is van, hogy ő a fölött, amit mi értünk és felfogunk, még sok minden mást is tud cselekedni a mi életünkben, a mi lelkünkben, de mindenképpen tudom, hogy egy szent áldozás után, vagy ha egy kis időt, vagy hosszabb időt töltök az oltári szentség előtt, az biztos, hogy egy sokkal szelidebb, kedvesebb, szeretettel teljesebb emberré válok, ezt tapasztalom, és amikor meg kicsit türelmetlen vagyok, vagy nem annyira kedves, akkor meg úgy jön, hogy küldjem magam, hogy üljek csak be egy kicsit az oltári szentség elé, mert elfogyott a szeretet. És akkor nyilván a szeretet forrásához kell visszamenni, hogy fel tudjak töltekezni ebből. És a szeretetet elsősorban az ember a családban gyakorolja, kisebb vagy tágabb családban, hát mi is egy nagy család vagyunk itt, a Mária Rádió nagy családja, a kollégákkal is, és mindenki a saját családjában is. Biztos, hogy nem akarok általánosítani, csak magam nemében beszélek, hogy sokszor azokat szerettem legkevésbé, akik a legközelebb állnak hozzám, vagy sokszor hát velük kapcsolatban érzem a hiányt, hogy többet kéne figyeljek rájuk, többet kéne foglalkozzak velük, jobban kéne szeressem őket, vagy a szeretetemet jobban kifejezzem feléjük, és hát ebben, mivel Jézus maga a szeretet, és a szeretet forrása az eukarisztia, egy nagyon-nagyon fontos szerepet játszik. És aztán nyilván, hogyha egy ünnepre gondolunk például, vagy egy szentmisén közösen veszünk részt, és a szent áldozáshoz járulunk, akkor biztos, hogy ez az egység, ez a szeretet a családban az oltári szentség vétele által tényleg látható módon is, de azt hiszem, hogy misztikus módon is ez érezhető, tapasztalható, épül, és valóban egy kenyér leszünk Krisztusban, egyé olvadunk valahogy, és így könnyebb a szeretetet gyakorolni, mint ugye a hétköznapi helyzetekben, és hát el kell minden segítség, mert végül is a szeretet a legfontosabb, és hát nem tudom, hogy ki mondhatná el magáról, hogy ő már elég jól szeret.
Igen, az előbb említetted, hogy a Mária Rádió egy nagy család, és mi is itt a kollégák egy családot alkotunk. Mit jelent számodra az, hogy minden nap, minden reggel a szentmise után szentségimádást tartunk, együtt imádkozunk itt a stúdió kápolnájában? Hogyan látod, van-e ennek eredménye?
Fú, hát azt hiszem, hogy ez egy hatalmas ajándék, egy kiváltság. Egy olyan munkahelyen dolgozni, ahol szentmisével kezdhetjük a napot, méghozzá együtt a kollégákkal, mindnyájan együtt, ez nagyon nagy dolog, hogy Istennel kezdhetjük, vele egyesülhetünk, szólhat hozzánk az ő igéjén keresztül, és mindezt együtt tehetjük meg. Sokszor ezek az együtt elvégzett szentmisék nagyon ilyen családias, bensőséges hangulatúak, tehát már ezért is megéri, illetve hogy hát tényleg egy hatalmas ajándék, ne sajnálom csak azokat a kollégákat, ahol nincsen stúdió, vagy a stúdióban nincsen kápolna, és nincsen rendszeres szentmiséjük. És ez, hogy nekünk van olyan kápolnánk, ahol beülhetünk az oltári szentség elé, ez egy csodálatos ajándék.
Tehát akkor itt már érvényesül a szentírási mottónk a mai nap folyamán, hogy egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesülünk.
Hát én őszintén, főleg, hogyha valami lelki dologról van szó, de még ha nem is, az ember valamit meg kell szervezzen, meg kell oldjon, esetleg egy műsort elő kell készítsen, és az ember, ha rendszeresen beszél mások előtt, vagy a mikrofon előtt, akkor hamar kifogynak az ötletek, meg az inspiráció, és hát honnan meríthetnénk jobban, mint az ember beül az oltári szentség elé, és nekem nagyon sokszor ilyen tapasztalatom van, hogy ott jönnek ezek a jó gondolatok, tehát rendesen az Úr Jézus sugja ezeket a jó gondolatokat. Sokszor a Szentírás egy részén ott szoktam elmélkedni, így készülök a műsoromra is, ami egy szentírási elmélkedés műsor. Már akkor is így tettem ezt, amikor nem voltam még munkatárs, hanem csak önkéntes. Óriási dolog, hogy itt a stúdióban van egy kápolna, és van oltári szentség, tehát nekemnek nagyon-nagyon sokat jelent. Aztán, hogy ezt a kollégákkal együtt is megtesszük, néha együtt, néha egymást felváltva, hogy adjuk a kilincset egymásnak. Óriási ajándék. Azt hiszem, ha most így hirtelen el kéne költözünk egy másik helyre, ahol erre nem lenne lehetőség, akkor sokkal szegényebbnek éreznénk magunkat, biztos.
Köszönöm szépen, Izabella.
Mikor az oltári szentségre gondolok, hogy a hozzávaló viszonyulásom változásán gondolkodtam, vagy hogy hogyan is alakult ez bennem, mert volt olyan időszakom, amikor kételyek voltak bennem, hogy létezik abban a kis ostyában, abban Jézus valóságosan jelen legyen. És úgy kerestem erre a választ, kerestem a lehetőségeket, hogy ebben megerősödjek, és volt pár olyan alkalom, és olyan hát helyzet, amikor megérezhettem, meg tapasztalhattam az oltári szentségnek az erejét. Ez legyen volt, hogy lelki gyakorlat, volt, hogy egy ilyen ifjúsági találkozó, szentségimádás, és amikor ott az 50 000 fiatal között az oltári szentséget körbevitték, és áldást kaptunk, akkor úgy, ahol Jézus volt, ahol vitték épp az oltári szentséget, különböző és különleges dolgok történtek. Volt olyan, hogy gyógyulás, volt olyan, hogy a gonosz léleknek a megnyilvánulása, mert nem tudta elviselni Jézusnak a jelenlétét. Hát nagyon érdekes dolgokat tapasztaltam meg, de ugyanakkor abban erősítettek ezek a helyzetek, hogy húha, Jézus valóságosan jelen van, és jelen kell lennie az oltári szentségben, mert csak egy egyszerű kis kenyértől, ostjától ilyen dolgok nem történnek. A másik dolog, ami számomra meghatározó volt, tehát lehet már vagy 10-15 éve is volt ez, amikor a Lanciano-i csodáról hallottam, hogy nem csak én kételkedtem, hanem még voltak papok is, akik kételkedtek abban, hogy Jézus valóságosan jelen van-e az oltári szentségben, és hogy röviden elmondjam, a csoda lényege az, hogy a Szent Mise alatt a pap, tehát kételyekkel teli volt, hogy Jézus tényleg jelen van-e az oltári szentségben, és az átváltoztatáskor az ostya átalakult rendes hússá, a bor pedig vérré. És ez kivizsgálás alatt volt hosszabb ideig, illetve mai napig is ez megtalálható Olaszországban, mert megmaradt. És számomra nagyon különleges volt megtudni azt, hogy az ostya milyen hússá alakult át. Most adok egy pici gondolkodási időt a hallgatóknak, hogy vajon mit gondolnak erről. Számomra nagyon mély volt az, amikor megtudtam, hogy szívizom volt az a hús. És kivizsgálták a vércsoportot is, és ugye állítólag meg lehetett tudni, vagy így utólag a kutatások során kimutatták azt, hogy milyen vércsoportja volt Jézusnak, és ez a hús darab, a vér, ez, tehát a borból átalakult vér, mindez megfelelt Jézus vércsoportjával. És utána persze ez a pap megváltozott, és az életében meghatározó volt, és utána már hitt abban, hogy Jézus valóságosan jelen van. El tudom mondani, hogy én nem láttam a saját szemeimmel, csak így képeken keresztül, de hiszem, hogy ez valóban megtörtént, és ha jól tudom, de ezt Tibor atya, te talán tudod igazolni, hogy nem az egyetlen ilyen jellegű csoda, hanem több ilyen csoda is volt, és utána még azokat is kutatgattam, keresgéltem.
Van ilyen műsorunk, az oltári szentségről szóló csodák, amelyben te imádkozol az oltári szentséghez. Látod, nem véletlen. És majd ez, erről a csodáról is szó lesz abban a műsorban, úgyhogy én inkább visszatérnék akkor a személyes életedre, meg a családodban, hogy tudom, hogy milyen hívő vallásos család vagytok a férjeddel együtt. Mit jelent számotokra az, amikor valóban mind a ketten egy szentmisében részesültök az oltári szentségben? Mennyire érzed a hatását majd otthon?
Különleges pillanat az, amikor együtt mehetünk a férjemmel az Úr jelenlétébe, elé, és találkozhatunk, és úgymond egyesülhetünk ilyen módon Jézussal. És hát többször, mikor a helyünkre megyünk, utána megfogjuk egymás kezét, és úgy érzem, hogy na, Jézusban egyek vagyunk. De ugyanakkor különleges az is, amikor kicsi fiunkkal együtt megyünk Jézus elé, ugye ő még csak 4 éves, és nem áldozhat. De sokszor az van, hogy akarja látni a Szent Ostyát, és akkor, ahogy jövünk vissza a helyünkre, ő már nyitja ki a szánkat, hogy de lássam, hogy ki is, meg mi is, meg hogyan is történik, meg persze az ő szintjén próbáljuk ezt elmagyarázni, és imádkozunk érte is, vagy úgy bennem az van, hogy Jézusom, érintsd meg őt is, hogy még nem áldozhat, de úgy kérem a te érintésedet, a te áldásodat rám. Számomra az áldás és az erő forrása az eukarisztia, és úgy a személyes életemben, mint a családomban. Tehát mikor elmegyünk együtt áldozni, akkor úgy érzem, hogy Jézus oltalma alatt vagyunk, hogy benne vagyunk, és másképp folytatódik a napunk. Tehát egy óriási erőforrás számomra, és nagyon szomorú vagyok akkor, amikor mondjuk vagy én nem áldozhatok, vagy ha férjem nem áldoz, de ha mondjuk én elmegyek áldozni, és ő nem jött valami oknál fogva, mondjuk épp, tudom én, elkésett a miséről, mert ilyen is van, akkor úgy utána imádkozom érte, hogy Jézus azért töltsd el őt is a te jelenléteddel, azt, amit én kaptam tőle. De ugyanígy nagyon sokat jelent számomra, hogyha szentségimádáson együtt vagyunk, mert többször ugye férjemmel együtt is tudunk az Úr jelenlétébe menni, és én azt érzem, hogy ilyenkor erőt ad az Úr, megújít. Tehát sokszor az van, hogy nehézségeimmel, gondjaimmal, úgy, ahogy vagyok, eléjárulok, átadom neki a dolgokat, és főleg, hogyha több időt töltök Jézus jelenlétében, akkor azt érzem, hogy egy olyan örömöt ad a szívembe az eukarisztia, hogy utána, mintha kicseréltek volna. És ezt nagyon tudom ajánlani mindenkinek. Tehát nem 5 percről van szó, hanem legalább fél órát vagy 1 órát ülni Jézus jelenlétében, csak vele lenni, csak nézni őt, jelenlétében lenni, és tényleg így megváltozik az életünk. És örömöt és erőt kapok az ő jelenlétében, és nagyon tudok bátorítani mindenkit erre, hogy töltsünk a jelenlétében időt, mert boldogabb lesz az életünk.
Hogyan tudnád ezt így összefoglalni, hogy az eukarisztia az nálatok a családban az egységet is, meg a szeretetet is úgy kötelékké változtatja?
Hát kezdeném azzal, hogy mit is jelent az én életemben az eukarisztia. Ugye ez volt az első kérdés. Mindenképpen központi helyet foglal el az életemben. Talán úgy fogalmazhatnék, hogy ugye Istennel nem tudsz fizikai kapcsolatot létesíteni, vagy legalábbis ugye ez az egy módja van annak, hogy konkrétan fizikálisan találkozz vele, egyesülj vele. Számomra ezt jelenti. Én később találkoztam a Jóistennel, később érintette meg az én szívemet, és talán lehet, mivel ugye ott 15 éves voltam már majdnem, olvasgattam elég sokat így erről, és nekem első pillanattól kezdve, így a megtérésem után, nagyon mély kapcsolatom volt, tehát nagyon központi helyet foglalt el az életemben az eukarisztia. Éppen ezért igyekeztem arra mindig is, hogy ügyeljek a lelkemre, a lelkem tisztaságára azért, hogy minél gyakrabban magamhoz vehessem. Éveken keresztül naponta jártam szentmisére azért, hogy Jézust magamhoz vehessem és áldozhassak. Mert ugye, ahogy a többiek is elmondták, mikor Jézussal találkozol, magadhoz veszed, onnantól kezdve minden más lesz. Tehát a háborgó tenger lenyugszik, a teher könnyebb lesz, a lélek felüdül, és ezt én is ugyanígy tapasztaltam, akár csak a többiek, ahogy elmondták, és ezért van az, hogy igyekszem ugye gyakrabban szentmisén részt venni. Az, hogy itt részt vehetünk szentmisén, az nekem is egy külön ajándék, mert miután családot alapítottunk, és a gyerekek megszülettek, akkor én nem tudtam már naponta szentmisére járni. Hiányzott is nagyon az számomra, abban az időszakban ez, és külön ajándékként élem azt meg, hogy itt ebben részesülhetek. A szentségimádás ugyanúgy erőforrás számomra is, és az, amit mondtál, azt hiszem te, Sziszi, hogy itt megtapasztaljuk azt, hogy egy kenyérből részesülünk. Nekem több ilyen mély pillanat megmaradt úgy a szívemben. Ezek a bensőséges szentmisék, amik itt szoktak lenni, volt rá alkalom, hogy nem voltunk csak 4-en, azt hiszem, és akkor a nagy konszekrált ostját 4-be törted, és mindannyian kaptunk egy darabot. Az szinte most is a szívem mélyéig hat az az érzés, mikor úgy konkrétan megéltük azt, hogy abból az egy kenyérből együtt táplálkoztunk, és talán az ott nekem nagyon-nagyon mélyen azt az egységet kifejezte. Az, hogy a családban ugye több vallásúak vagyunk, ez nyilván egy nehézség, mert nem tudjuk úgy megélni ilyen formában az egységet. Említettem én már korábban más műsorban, hogy nagyon nagy, vagy mondjam így mély pillanat volt az, amikor a gyermekem első áldozó lett, mert ugye onnantól kezdve együtt járulunk az oltári szentséghez, és hát végül is a férjem is szokott áldozni, mert az ortodoxoknál úgy van, hogy ha elmennek gyóni, akkor ott utána rögtön szent áldozásban részesülnek, És mindenképp ő is megtapasztalta úgy ennek a mélységét. A gyerekek tudják azt, hogy vasárnap igyekezni kell, mert szokásunk elkésni mindenhonnan, ezt ugye ezt jogosan mosolygod meg, de azt már egy jó ideje gyakoroljuk, és tudja mindenki, hogy nem késünk el vasárnap a szentmiséről, mert akkor nem tudunk áldozni. Volt ilyen is, és számomra ezek az alkalmak, amikor így előfordul, ritkán szokott előfordulni, tehát olyankor bennem egy óriási fájdalom van, hogy nem járulhatok szentáldozáshoz, egy óriási hiány érzés van bennem, és olyankor úgy el is szoktam gondolni, hogy ugye vannak olyanok, akik járnak szentmisére és nem áldoznak, hogy lehet ezt így elviselni egyáltalán. Tehát akkor mi értelme volt elmenni, hogyha nem veszel részt az áldozatban, és nem veszed magadhoz Jézust. És na hát éppen ezért mindenki tudja, hogy vasárnap igyekezni kell, mert oda kell érni a szentmisére, mert máskülönben nem áldozhatunk. És a nagylányom is ezt úgy nagyon komolyan veszi. Tehát, hogyha ő sem tud szentáldozáshoz járulni, úgy láttam, hogy bár ugye 10 éves gyerek, mégis fájdalommal éli meg. Előfordult egyik vasárnap, hogy nem is tudom, milyen oknál fogva ő gyorsan valamit falt, mielőtt indultunk, és mondom, hogy hú, na most nagy baj van, hát nem fogsz tudni áldozni, tudod, hogy nem szabad előtte enni, és szinte sírt a misén, hogy ő hogy nem figyelt erre, és mondtam, hogy semmi gond, hát majd legközelebb ezt fogod tudni, de egyszerűen nagyon nehezen viselte azt el, hogy ott vagyunk a szentmisén, és nem áldozhatunk. Úgyhogy még akkor is, hogyha nem tudunk mindannyian részesülni a szentáldozásban együtt, akkor is mindenképp erőforrás, és én is ugyanúgy, ahogy Iza említette, én is mindig szoktam a férjemért imádkozni, hogy a Jóisten őt is érintse meg, és áldja meg, és adja meg mindazt számára, amire szüksége van, és nyilván a családomat is mindig elé viszem, és azáltal, hogy Jézussal találkozom, és bennem változnak dolgok, ahogy említettem, hogy lenyugszom, vagy a nehézségekhez erőt kapok, engem is könnyebb elviselni valószínű a családban, és tudok adni én is a többiek számára. Tehát mindenképpen nem lehet szeretett kötelékről beszélni Jézus nélkül, az eukarisztia nélkül, ez nem jöhet létre.
Nagyon szépen köszönöm nektek a gondolataitokat. Befejezésképpen annyit mondanék el én is magamról, ahogyan Iza megfogalmaztad arról a bizonyos lelki pásztorról, papról, aki kételkedett. Hát elmondhatom én is, és szinte minden pap elmondhatja, hogy néha-néha előfordul velünk is, hogy kételkedünk ebben. Viszont aki kételkedik, annak fejlődik a hite, így szoktuk mondani. Ez nem az én mondásom, de ez valóban így van. És én arra emlékszem, amikor az első szentmisén volt, és mai napig is bennem van az a momentum, az a pillanat, az az érzés, amikor ugye teológusként minden nap részt vettünk a szentmisén, hittem abban, hogy tényleg ott Jézus Krisztus jelen van, viszont amikor az első szentmisédet bemutatod, és a te kezedben történik ez a csoda, az teljesen más érzés. És néha-néha úgy sajnos, hogy csak néha-néha jön elő ez az érzés, amikor is teljes lényemmel tudok odafigyelni, és ilyenkor ezt ti is megtapasztaltátok, talán egyszer-kétszer, hogy ilyenkor végig könnyezem a szentmisét. Tehát volt ilyen is, például Medjugorjében, amikor ott voltunk, meg azelőtt is volt egy ilyen alkalmunk, akkor teljesen megérint Jézus Krisztus, megérint az ő jelenlétével, a szeretetével, És ezt megtapasztaltam nem csak a Szentmisén belül, hanem azon kívül is ezt az érzést, nagyon sokszor, többször Isten élményekben van része az embernek, és ugyanígy nekem is ez volt. És próbálom mindig előidézni ezt az érzést. Természetesen van a hétköznapokban olyan, amikor sietni kell, akkor ezt mindenki papi elmondhatja magáról, hogy egy kicsit akkor siet a Szentmisével, amit nem szabadna, de annyi más feladat vár, hogy nem tud az ember koncentrálni igazán a Szentmisére, főleg az adminisztráció szempontja az, ami befolyásolja egy plébánosnak az életét, sajnos. Várnak rá, stb. Tehát ebben nem akarok belemenni. Ez úgy némileg megzavarja a belső lelki világát egy plébánosnak, egy papnak. De hogyha valóban felkészülünk arra, és nem csak a papság, hanem a keresztény hívő ember is felkészül arra előtte már, hogy igenis én most Szentmisére megyek, akkor előtte legalább 5-10 perccel beül a templomba, elcsendesedik, és próbál arra figyelni, hogy most neki miben lesz része a következő fél órába, órába. Ugyanúgy a szentségimádásnál is, amikor nem kell ott sokat beszélni, én legalábbis nem nagyon szoktam, úgy gondolatokban sem, hanem azt már azt hiszem mondottam nektek, hogy engedem, hogy ő szólítson meg a csendben. Tehát az az igazi szentségimádás, az az igazi imádság, amikor te hallod meg, hogy Jézus Krisztus mit akar tőled. Tehát nem én kérek, nem én dicsőítek, nem én hálálkodok, az is beletartozik a szentségimádáshoz. Viszont az az igazi mély imádság, amikor engeded, hogy ő beléd hatoljon a te csendedbe, a te lelkedbe, a te szívedbe. És engedjed, hogy ahogy az énekben is van, hogy szeressen az Isten. Engedem, hogy szeressen az Isten. Ez az igazi szentségimádás, amikor te hallod őt. Ő amúgy is tudja te gondolataidat, érzéseidet, lépteidet, mindent tud rólad. Nem kérte mondjál semmit. Az ő elvárása a szentségimádásban az, hogy te halld meg őt. És ha ezt meghallod, akkor biztos, hogy annak eredménye van a hétköznap életedben is. És így, amikor a szentséghez is járulunk, az oltári szentséget magunkhoz veszük, akkor is ugyanezt kell tenni. Hogy engedjed, hogy ő benned, akivel már egyesültél, munkálkodjék, dolgozzon. Engedjed, hogy az a szeretet, amit be te részesültél az egyesülésben, az kihasson. Ez az igazi élmény igazából. És akik pedig ugye egy kenyérből táplálkozunk, ugyanazt tesszük, ugyanaz a hajtóerőnk, mint akár itt a stúdióban is, ugyanarra megyünk, ugyanarra vagyunk tápláltatva, úgymond, és ez az összetartozásunknak az alapja, az ereje, hogy fogalmazzak úgy, hogy a belső motorja. Igen, és itt Jézus Krisztusról van szó, vagyis a keresztről, az oltári szentségről, a bűnbocsánatról, és ezáltal egy új életről. A feltámadásról, az újjászületésről. És ezt remélem ezzel nem mondok eretnekséget, mert mindig, amikor az oltári szentségben részesülsz, akkor egy új feltámadás van benned. Egy új élet kell benned kezdődjék. És ezt pedig együtt kellene megélje minden közösség, és mi is ezt kellene megéljük minden szentmise után, amikor is egy kenyérből táplálkozunk. És ezt együtt kell, hogy megéljük, és majd Jézus Krisztusnál is együtt kell, hogy ezt megtapasztaljuk. És ezért van az, hogy az egy testnek pedig feladatai vannak, és tudjuk, hogy a test az egy másik kép, tehát akik az egy kenyérből részesülnek, azok az egy test tagjai. És az egy testnek minden részének megvan a maga feladata, kéznek, lábnak, fejnek, stb. Ugyanígy nekünk is. Szép kép ez is, de a test összes más része is úgy kell felfogni, hogy az értet dolgozik, értem dolgozik. És ez a szeretetnek a köteléke. Kedves Mária Rádió hallgatók, köszönjük, hogy velünk voltak, meghallgattak bennünket. Köszönöm nektek is, kedves kollégák, hogy elvállaltátok a mai beszélgetést. Isten áldását kérem további életetekre, családotokra. Tibor atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kalácska Nóri. A Mi Rádiónk hírei következnek.